Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Azért választottam ezt a témát, hogy vallási neurózis, mert egyre több olyan önmagát vallásosnak tartó ember tűnik fel az én praxisomban is, pszichológusként dolgozom a bajai pszichiátriai osztályon, akik hát szorongásos problémákkal küzdködnek, a generalizált szorongástól kezdődően a fóbiákig, a kényszeres betegségeken keresztül, a pánikrohamokon keresztül mindenféle ilyen problémákkal jelentkeznek ezek az emberek, és amikor egy kicsit elkezdjük őket kibontani, megismerjük őket, akkor egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy tulajdonképpen a hitéletükkel nincsen valami rendben, a vallással nincsen valami rendben. Hogy megértsük, hogy miről is van szó, a vallási neurózissal, már magával a vallással és a neurózissal már Freud elkezdett foglalkozni. Ő volt az, aki először észrevette, hogy a kényszercselekvések ismétlődés, rituális jellege mennyire hasonlít a vallásos emberek vallásossághoz. Majd Jung az meg egyértelműen pozitívan állt ki a vallásosság mellett, ő bevezetett ilyen fogalmakat, hogy archetípus, és azt állapította meg, hogy a személyiségünknek van egy olyan része, a self, amelynek magyar fordítása tulajdonképpen nem is nagyon létezik, úgy lehet fordítani, hogy mély én. Ez az a része a személyiségünknek, amivel az Istenhez tudunk kapcsolódni. Dióhéjban csak röviden ennyit, hogy ugye nem ezzel húznám az időt. Azzal, hogy vallási neurózis, azzal a fogalommal először Schetzing dolgozott, ő egy nőgyógyász volt, és hát azt tapasztalta pályafutása során, hogy egyre több olyan beteg került hozzá, nőgyógyászati panaszokkal, akiknek a panaszát feltárva az derült ki, hogy a szexuális problémájuk mögött félreértelmezett, vagy rosszul értelmezett, vagy nagyon puritán módon betartott vallási gyakorlatát. Schetzing kutatásait pedig Thomas folytatta, és utána ez az 1950-es, 60-as években zajlott, és utána pedig hát mostanra már nagyon komoly szakirodalma van ennek a témának is. Ami nagyon fontos lenne megjegyeznem, hogy biblikus, vagyis keresztény hit eredeti célja az egészség, tehát semmiféleképp nem, valami nem stimmel, hogyha mi belebetegszünk abba, hogy vallásosak vagyunk. Igazából a vallási neurózis, a nevéből adódó, vagy ekléziogén neurózis, az ugye, hogyha lefordítom a szót, ekléziogén, eklézia, az egyház, és az ekléziogén egyház által okozott neurózist jelent. Nem fogják elhinni, ezt Jézus definiálja. Ige helyett azt idézem Lukács evangéliumából, hogy jaj, néktek ti is törvényt tudok, mert elhordozhatatlan terhekkel terhelitek meg az embereket, de ti magatok egy újotokkal sem illetitek azokat a terheket. És itt tovább, itt ugye a farizeusokat feddi, és úgy ugye hát a vallási neurózis az a neurózis lenne, amit az egyház, a vallás, vagy a helytelenül gyakorolt vallás okoz. Na de hát hogyan is alakul ki ez a neurózis? Különböző betegítő tényezők vannak, ezek vannak a személyes hitben, és vannak a közösségi életben. Az első ilyen faktor, ami megbetegít a személyes hitben, az az elfolytás lenne. Ez az elfolytás, ez a pszichoanalízis szakszava tulajdonképpen, ami azt akarja, hogy a személy elfolytja az érzéseit, vágyait, szükségleteit, és olyan érzésekkel, vágyakkal pótolja, ami hát nem önmaga, nem az igaz. Képzeljék el, hogy a hívő emberek azok nagyon hajlanak erre a dologra. Ugye a hitéletből kifolyólag nagyon sok keresztény ember úgy gondolja, hogy a világi élet dolga, a szórakozás, persze különböző normál határokon belül, vagy esetleg az evés, ivás, öltözködés, zenehallgatás, és hát persze természetesen a szexualitás is. Nagyon szélsőséges esetben ugye lelkiismeret furdalás készteti ezeket a cselekvéseket, vagy pedig hát megpróbáljuk mással pótolni, és már mindjárt el is indul egy szorongás. Ugye a neurózis alapja a szorongás, a félelem, a rossz érzés, és már kezdődik is. Erre ugye ellenpéldát, ige helyeket kerestem ki így a Bibliából, ezeket így nem is olvasnám különösebben föl, de hát ugye a Biblia tanítása szerint a Jóisten ad lehetőséget arra, hogy kibontakozzunk, ad lehetőséget arra, hogy élvezzük az életet normál keretek között, és a parancsolatokat betartva tisztességes módon, és akkor abból nincsen semmi baj, én úgy gondolom. Nem várja el tőlünk az Isten azt, hogy szenvedjünk, és aszkéta módon kínozzuk magunkat. A következő faktor, mint betegítő tényezők, hát én úgy neveztem, hogy a problémák megoldására való törekvés helyett álmagyarázatok keresgélése. Nagyon sokszor előfordul a hívő ember, hogy a hívő ember a mindennapi élet problémáit olyan területekre helyezi át, amiknek már semmi köze a problémákhoz, és ugye nem a megoldásra törekszik, hanem csúszik el ez az egész dolog. Nagyon rövid példával, munkahelyi konfliktus, összevész a főnökkel, vagy valami egyéb konfliktus, és hát nem az arra törekszik, hogy ezt a konfliktust felszámolja, megoldja, hanem elkezd gondolkozni, áj, a csodába, hát mivel engem az Isten ebben a főnökkel, mi történik, és ugye miért kapja a büntetést, mi a probléma, és elindul egy olyan önvádlásba futó folyamat, ami aztán aláássa az én integritást, a személyiséget, és teljesen szorongóvá válik, és már nem is a problémával foglalkozik, hanem egy ilyen önmarcangolásba fut bele, amiből hát olyan nagyon nehéz egyedül kijönni, hogy kvázi szinte lehetetlen, itt már szakember bevonása általában szükséges szokott lenni. Ugye itt az igehely, mit mond a Biblia, hogy de mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Hát nem el kell futni a problémáról, hanem én úgy gondolom, neki fordulni kezdeni vele valamit, és akkor nem leszünk talán neurotikusak. A következő pont, mint betegítő tényező, a saját felelősség. Ugye a saját felelősségünk az életünk folyamán, ez nagyon-nagyon fontos, viszont a hitnek az egy fokmérője, én úgy gondolom minden keresztény ember életében, hogy mennyire tudjuk életünket ugye a Jóistenre rábízni, a megoldhatatlan helyzeteket, a nehéz problémákat. Nagyon szélsőséges esetben a keresztény ember az cselekedhet úgy, hogy teljesen kiadja a kezéből az élete irányítását, nincs tervem, nincs koncepcióm, nincs vágyam, nincs semmi programom, mert hogy majd a Jóisten engem vezet, majd visz valamilyen irányba. Igen ám, de hát ugye teljes bizonytalanság, teljes ambivalencia, nincs semmi előre tervezés, és hát ez mind-mind azok a faktorok, amik a szorongást kialakítják, és hát már indul is az a fajta ördögi kör, hogy szorong, nincsenek tervei, sodródik az életben, általában kihasználják, és mindeközben nem is tudja a Jóisten irányítását sem biztonsággal megragadni, és teljesen elvész. Neurotizálódik, elkezd szorongani, különféle kényszer dolgai indulhatnak. Nagyon veszélyes ez a dolog is. A negyedik faktor, a negyedik faktor, amit én problémának gondolok, biztos találkoztak már ezzel, hogy azt mondják, hogy a vallás az egy lelki mankó, és hogyha te egészséges vagy, akkor neked nincs erre a lelki mankóra szükséged, és a többi, és a többi. Ez olyan értelemben igaz, hogy a vallás lelki mankó, mert keretet ad az ember életének, beszabályozza az interpersonális kapcsolatokat, egy rendszert hoz az ember életébe. És azok az éretlen emberek, akik tulajdonképpen szükségük van mindenféle külső megerősítésre, szélsőséges esetben ugye úgy veszik a vallást, hogy az adott, abban tudnak működni, azoknak a keretei között érzik magukat biztonságban, és hát nagyon sok konfliktus támad ebből, és azért támad ebből sok konfliktus, mert ugye nem lehet velük a vallásosságról beszélgetni, csak a saját megadott módjukban, ugye abban az ad biztonságot, mindenféle ilyesmit támadásnak vesznek, védelmezni kell, és hát egyre több a konfliktus, konfliktus pedig szorongást okoz, és már megint ott tartunk, hogy indulhat a neurózis. Az utolsó előtt ilyen fontos dolog, ami szintén betegítő tényezőknek lehet itt dióhéjban, a szexualitás, és a szexualitás azért, mert tabu. A keresztény körökben a szexualitásról ciki beszélni, lapozzunk, hanyagoljuk, mi talán nem is élünk nemi életet, ugye annyira nem szabad erről beszélni. Sőt, vannak olyan felekezetek, ahol a családtervezést sem lehet beszabályozni, hogy ott a nemi aktus az csak arra szolgál, hogy ugye szaporodjunk, arról, hogy egymást szeretgessük, vagy kifejezzük az összetartozás érzését, az már nem is lehet, holott mit mond a Biblia, hogy ugye lesznek ketten testé, tulajdonképpen erről szólna a felszabadult szerelem, és hát ugye a Jóisten is Ádám mellé teremtett egy Évát, és nem gondolom, hogy csak és kizárólag azért, hogy itt mi emberek elszaporodhassunk a Földön. És hát ugye nekem például nagyon sok olyan páciensem van, képzeljék el, X felekezetből jönnek többnyire, ahol súlyos kényszer gondolatok, hogy már 8. gyerekét tartja a karjában, és attól fél, hogy leejti, és tudja, hogy nem ejti le, de attól fél, hogy leejti, és az meghal az a kisbaba, vagy örökké bántani, attól fél, hogy bántja a gyerekeit, vagy különböző problémák a férjel kapcsolatosan, mert hát ugye elmeséli, hogy 15 éve más se csinál, csak szül, és örökké terhes. Persze, hogy neurotikus, mert ugye tiltva van az egyház által, tiltva van a családtervezés. És az utolsó ilyen faktor, amit én fontosnak tartottam a megbetegítő tényezők közül, ugye az istenkép. Mindenkinek van istenképe, képzeljék el még a ateista embereket is, hogyha megkérdezzük, hogy na, milyennek képzeli az Istent, el fogja mondani. Az istenképpel csak annyi a gond, én nagyon sok olyat kikerestem ige helyett, hogy mit mond a Biblia ezzel kapcsolatosan. Ez akkor válik betegítő tényezővé, az istenkép általában, már Freud is elkezdte elemezgetni, hogy az istenképben tulajdonképpen az autoriter személyiséggel való kapcsolatunk tükröződik, elsősorban az apával való kapcsolatunk tükröződik. Hogyha ott valami gubanc van, akkor már az istenképünk sem olyan, hiszen az istenkép lehet jóságos, szerető, védelmező, és ugye itt föl van sorolva, igazságos, és a többi, és lehet negatív, büntető, bántó, ez mind-mind kihat az énünkre, és mind-mind szorongást okoz. Ilyen esetben nagyon-nagyon fontos az, hogy szakemberhez forduljon, aki ennyire szorong és fél az Istentől. Általában javasolt az, hogy ugye a pszichológusok körében ez, hogy keresztény pszichológus szerintem nagyon-nagyon ritka, érdemes pszichológus és egy lelki vezető párhuzamos munkáját ilyenkor igénybe venni, hogy amit az egyik nem tud, azt kompenzálja a másik, és így közösen ezt a dolgot ebből a dologból kisegítsék az adott embert. Jó, én itt összefoglaltam nagyjából, hogy a beteges vallású hitű embernek ismertető jegyei vannak tulajdonképpen az egyénnek. Különösebben nem is mondanék erről többet. Meg lehet ismerni azokat az embereket, akik szenvednek attól, hogy ők vallásosak és keresztények és hisznek. Mindenféleképp különcök és mindenféleképp segítségre szorulnak. Jó, lépnék tovább a beteggé tévő tényezők ugye a közösségi életben. Nagyon érdekes, így vizsgálgatásokat olvasgattam és figyelgettem, és meg lehet határozni a neurotikus, gyanús vallási közösséget. Egyébként két szempont az, amit általában figyelni kell ilyenkor, az egyik az adott csoportnak a környezethez való viszonyulása, valamint az információ feldolgozása, vagyis az, hogy mennyire képes interakcióba bocsátkozni a külvilággal. Ismertető jegyei vannak ennek a... Lett hát az időm? Jó. Ja, Istenem, pedig a lényeg lemarad, jó. Ismertető jegyei vannak ennek a közösségnek, föl lehet ismerni az öltözködésükről, a viselkedésükről, és a többi. Ha megengedsz még egy mondatot, persze. Átlépnék akkor egy csomó mindent.
Keresőbb a kérdést, megengedjük. Akkor tessék.
Jó, akkor ezen átugrok. Ugye mit tegyünk, hogy itt egy pár bibliai neurotikust azért keresgéltem, mondjuk a Káin, a Sátán, minnyire Ádám és Éva akár, vagy Saul, akinek ugye Dávid kellett, hogy hárfázzon, hogy megnyugodjon, meg segítség. Mit tehetünk az egészségünk megőrzésért? Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb, és akkor elmegyek a végére, ami ez az ige hely, hogy ugye jöjjetek én hozzám mindjárt, nekik megfáradtatok és megterheltetetek, és én megnyugoszlak titeket, és vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én elíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Úgyhogy ennyi, elnézést, hogy nem sikerült tömörebben összeszedni. Én köszönöm.
Bocsánat, de hogy tartsuk az időt, muszáj így eljárjunk. Van-e kérdésetek?
Van már szerint, köszönjük szépen ezt az előadást. Már Timóteusnál van erről szó, hogy a megnehezített vagy megfertőzött lelkiismeret, amikor tiltották a tiszteletelektől, a tiszteletelek fogyasztását, illetve a házas életet, tehát már akkor. Az én kérdésem az, hogy magamot felismerem, az egy dolog, mert az ember tudja, hogy fordulhat valakihez, de amint lelkész vagy lelkigondozó felismerjük, hogy lelkismeret fordulása van attól, hogy a sótartók van az asztalon. Például, tehát bűn, nem bűn kérdés, csinálják, és egészségügyi kérdések nőnek elő. Hogyan segíthetünk? Tehát azzal, ha én elmondom neki, hogy azért egy kicsit sok nem árt érvekkel, vagy pedig az Isten képet kell alapítani. Tehát mi a leghatékonyabb, hogy meggondozom?
Hát én úgy gondolom, hogy én azzal indítanék, ha én lennék a lelki gondozó, hogy megkérdezném, hogy van-e valami, ami őt bántja, vagy ami őt zavarja, vagy ami neki gondot okoz, és valószínűleg, hogy ilyenkor, mint amikor a dugót kihúzzuk a hordóból, így ömlik, és biztos, hogy fog nyújtani kapcsolódási pontokat, ahol rögtön látszik, hogy neki hol van a zavar, hol van a gond, és szerintem mindenféleképp érdemes rákérdezni ilyenkor arra is, hogy és a hitéletben, és hogy hogy is vagyunk a jó Istennel, és hogy szoktunk mit szokott imádkozni, az mindig benne van a probléma az imában. Érdemes ilyenkor megkérdezni, én úgy gondolom. És hogyha az a kényszer az olyan erős, hogy ugye a hétköznapi életében zavart okoz, hogy nem tud táplálkozni, mert mondjuk annyira nem tudja eldönteni, hogy mit tegyen, vagy annyira tiszta akar lenni, hogy a tisztálkodás órákat vesz el az idejéből, akkor érdemes azért szakemberhez irányítani. Én életemben egyszer találkoztam még olyan beteggel, aki vallásos volt és pszichotikus, és ugye akkor én még nem voltam vallásos, és számomra egyértelmű volt, hogy pszichotikus, és ugye mindig ott a határeset, hogy nem most Isten élménye van, vagy ugye pszichózisban van, ez olyan érdekes. De hogy ő úgy került oda hozzánk, hogy a lelkész mondta neki, hogy ő szeretett volna elmenni apácának, egy katolikus ember volt, és hogy azt mondta neki a lelkész, hogy menjen a pszichiátriára, ott beszélj emberekkel, és amikor onnan visszajöttél, és még mindig úgy gondolod, hogy te apáca szeretnél lenni, akkor visszatérünk erre a témára. Hát ő több hónapon keresztül volt a vendégünk, és így visszagondolva nem tudom eldönteni, hogy most Isten élménye volt, vagy pszichotikus, mert hogy azóta nem láttuk, nem szed gyógyszert, és visszatért a hétköznapokban, nem lett ugyan apáca, de ugye nem vette fel azt a pszichiátriai karriert, hogy akkor hónapok és fél évek és évek múlva újra jön vissza. Úgyhogy...